Kegyelem és békesség nékünk Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Istenünk igéje szólít bennünket, testvérek, ahogy ennek a mostani sorozatnak előre kijelölt részéből, Ámos próféta könyvéből, az 5. fejezet 11. és következő verseiből olvassuk. Mivel ti kihasználjátok a nincstelent és gabona adót szedtek tőle, ezért bár faragott kőből építettek házakat, nem fogtok bennük lakni, bár gyönyörű szőlőket ültettetek, nem isszátok azok borát. Tudom, hogy milyen sok a bűnötök, és mi nagyok vétkeitek, sanyargatjátok az igazat, elfogadjátok a megvesztegetést, elnyomjátok a szegényeket a kapuban, ezért hallgat most az okos, mert gonosz idő ez. A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok, és veletek lesz az Úr a seregek Istene, ahogy mondogatjátok is. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban, talán megkegyelmez József maradékának az Úr a seregeknek Istene. Ezért így szól az Úr a seregek Istene, az én Uram, minden téren sírni fognak, minden utcán jajgatnak, a mezei munkást gyászolni hívják, és a halott síratókat jaj veszékelni. Minden szőlőben sírni fognak, ha átvonulok közöttetek, mondja az Úr. Jaj azoknak, akik az Úr napját kívánják, minek nektek az Úr napja, sötét lesz, az nem világos. Olyan lesz, mint amikor valaki oroszlán elől fut, és medve támad rá. Vagy bemegy a házba, kezével a falhoz támaszkodik, és kígyó harapja meg. Bizony sötét lesz az Úr napja, nem világos. Vak sötét lesz fénysugár nélkül. Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket, ki nem állhatom. Ha égő áldozatot mutattok be nekem, vagy ételáldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek béke áldozatotokra, melyet hizlalt állatokból mutattok be. Távozzatok el előlem hangos éneklésetekkel, hallani sem akarom lantpengetéseteket. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Istenünk tegye áldottá az ő igéjének olvasását, hallgatását, megértését, befogadását. Gyertek, imádkozzunk! Megköszönjük, mennyei édesatyánk, hogy eljöhettünk téged keresni, aki mindig voltál és mindig leszel, akiben nincsen változás vagy változásnak árnyéka. Légy áldott szent néped az Anyaszent Egyház közösségéért, amiről tudjuk magunkból kiindulva, hogy nem hibátlan és nem folt nélküli lények gyülekezete, hanem minnyájan kegyelemre szorult bűnösök vagyunk. De azt is tudjuk, Urunk, hogy Te azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Segíts most minket, hogy eljusson hozzánk az igazság beszéde, a Te igéd igazság. Mi Krisztusban minnyájan új életet kaptunk már tőled. Segíts hát most szent lelked erejével, hogy ebben a tőled való új életben minnyájan megerősödjünk most ebben az órában. És a te igéddel megtöltekezve, azt megértve, fölfogva, és azzal meggazdagodva térhessünk majd haza otthonainkba. Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket imánkban. Amen. Igehirdetésünk alapja az előbb felolvasott bibliai részben, Ámos könyve 5. fejezete 24. versében így olvasható: áradjon a törvényesség, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Kedves testvérek, ez a mai igemagyarázat Egy az Isten tiszteletről szóló sorozat, négy részes sorozat utolsó negyedik folytatása. Arról az Isten tiszteletről szóltak az igehirdetések vasárnapról vasárnapra ebben a hónapban itt a Szentendrei Református templomban, ami a falakon kívül a mindennapok bármelyik percében folyhat. Így került az első helyre az élet teljes odaszánásának a témája, azután a munka, mint hivatás következett, majd a pénzhez való viszony a keresztény ember életében. Ennek a mai negyedik befejező résznek a címe így hangzik: az igaz élet Isten tisztelete, ami tulajdonképpen a társadalomban való jelenlétre vonatkozik. És ennek a sorozatnak, ahogy már mondtam is, kijelölt lekcióját olvastuk föl az előbb Ámos próféta könyvéből, és ebből a szakaszból való az alapigénk is. Áradjon a törvényesség, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Mielőtt belefognánk azonban, látnunk kell, testvérek, hogy a társadalom kifejezés egy modernkori kategória, amit a tudomány alkotott meg. A valóságban azonban csak család, rokonság, baráti kör, település, gyülekezet, egyház és ország meg nemzet létezik, vagyis olyan konkrét közösségek, ahová tartozik az ember. Nem is nagyon tudunk mit kezdeni ezzel a szóval, hogy társadalom, mert valójában csak azt jelenti, hogy a többi ember, nem pedig az egyén, de ez a szó nem mondja meg, hogy melyik többi ember. Nehéz is lenne elképzelni egy vasárnapi ebédet, ahol az asztal körül úgy általában elvont formában a társadalom dolgairól volna szó, annál inkább szóba kerülnek a valóságos családi, ismeretségi vagy más egészen konkrét ügyek. Nem is szerepel a Bibliában sehol ez a szó leírva így, hogy társadalom. A Szentírásban ugyanis mindig közösség a neve. Az pedig egyáltalán nem valami elvont szociológiai szakkifejezés, hanem egy élő szövet. Közösség az egy olyan helyet jelöl, ahol az emberek nem hadakoznak, nem ellenséget látnak másokban, hanem kölcsönösen gondoskodnak egymásról. Tehát családot, hitbeli vagy nemzetségbeli köteléket, de mindenkor valami szív szerinti éltető, valami megtartó szolidaritást, egymással való pozitív összetartozást jelöl. Elsőként tehát érdemes együtt gondolkodnunk ezen a vasárnapon arról, hogy ugyan milyen a helyünk a többi ember között. Bizony nagyon széles a skála. Magános farkasként bolyongástól és mindenkitől való elidegenedettségtől kezdve a néhány fős jóbaráti vagy családi összetartozáson át egészen odáig változhat, hogy valakinek már tényleg egyedül az a fontos, és arra is teszi fel az életét, mint amiről Schiller az Örömódában, az Európai Unió himnuszában is beszél: milliók ti karta karba, gyújjon csók az ajkakon, túl a csillagsátoron, él minnyájunk édesatya. Természetesen nem az ilyen nagyszerű dolgok puszta hangoztatása az, ami szükséges, mert az ilyen könnyen megy, hanem az a szükséges, amikor valaki valósággal is ilyen igazán nagy léptékű odaszánással éli meg a maga életét, tényleg hittel, tényleg odaadással, és valóban fenntartás nélküli egyetemes szeretettel, és pedig milliók iránt. Nem születik persze mindenki évezredek nagy személyiségei, a nagy költők, gondolkodók közé, ez igaz. Tőlünk már az is, úgy hiszem, általában pontosan elegendő, ha a családapa és a családanya, vagy a megbízható barátnak is tökéletesen megfelelő házastárs vagy szülő szintjére fölemelkedünk, és maradék nélkül be is töltjük a feladatot, amire vállalkoztunk, amire talán éppenséggel még esküt is tettünk. De egyszerűbbet is ad, mondjak testvérek, manapság már az is dicsérendő, ha valaki nem azon van, hogy miként tudja az adózás lehetőleg teljesen elkerülni. Tartsák csak fenn a kórházakat, iskolákat, közutakat, a jó bolondok, akik adóznak ebben az országban, hanem becsülettel tényleg részt vesz, mint teherhordozó állampolgár a közös feladatok terheinek a viselésében. Ami pedig a közéletet illeti, és hadd tegyük hozzá, ez sem bibliai szó. Ott azt látjuk, hogy valamikor az eredeti igei életrend mértéke szerint mindenki boldogan élte a maga életét, feleségével, ette a kenyerét, legeltette a juhait, aratta a búzáját, és leszette a fügei és a szőlő termését. Így olvassuk a Prédikátor könyve 9. fejezetében. Ha pedig elöljáróra volt szükség, az illető sosem rohant maga a hatalomért, hanem igenis vonakodott azt elfogadni. Úgy, ahogy a Mózes, Gedeon vagy akár Saul is tette. És a bibliai híradások szerint magának, Istennek kellett őket megbíztatni, fogadják csak el azt az embertelenül nehéz feladatot, ami rájuk vár, ő majd mellettük áll. És még a római történelemben is feljegyezték a diktátor ab aratro, vagyis az eke mellől elhívott elöljáró esetét. Amikor ellenség támadt a rómaiakra, felkérték a gazdálkodó Cincinnátust, róla van egyébként elnevezve egy nagy, több milliós amerikai város, Cincinnati, így mondják ma, hogy álljon a seregek élére és szabadítsa meg őket, és meg is tette. És be is töltötte a feladatot, és amint elvégezte, visszaballagott a mezőre, és folytatta a maga tennivalóit. Amikor pedig ismét konzullá akarták választani, egyszerűen nem fogadta el. És mindezt Liviusnál, a történetírónál olvassuk így. Testvérek, ez az aranykor, mert ez tényleg az, sajnálatosan eltűnt. Az emberek háládatlanokká lettek, és elkezdtek királyt követelni maguknak, még Izrael népa körében is. Sámuel prófétánál olvassuk, hogy hiába mondja nekik, hogy az majd velük szántatja a szántóföldjeit, velük végezteti az aratását, fiaikat katonának sorozza be, elveszik tőlük a legjobb szőlőiket és olajfokkertjeiket, és a hivatalnokainak adja. A folyamat megállíthatatlan volt, ezt látjuk a történelemben. Természetesen szükség van közhatalomra, szükség van fegyveres őrökre is, valamiféle rendre, különben elszabadulna a nyílt utcai rablás, meg az erőszak. Éppen ennek az összefüggésében olvasok az Új Szövetségben, hogy a kormányzás, sőt a fegyveres testületnél való szolgálat is lehet Isten tisztelet. Amennyiben azt nem önkényeskedésre, anyagi előnyök szerzésére, vagy éppen hiúsági megfontolásokból használják. Istennek való szolgálat, ha megakadályozza, hogy eluralkodjon a gonosz, és anarhiába süllyedjen egy ország, van éppen elég most is a térképen ilyen. Magáról Jézusról, személy szerint pedig egyenesen azt halljuk, hogy amikor jöttek érte, hogy királlyá tegyék, akkor elment előlük a hegyekbe, egymaga. János evangélium 6. részében bárki megtalálhatja. Jól és igazán mondta valaki nemrégiben a közélet normájára nézve, hogy annak nem a hatalom szeretete, hanem a szeretet hatalma, az őseredeti formája. Ámos könyvében ezért nagyon élesen fogalmazódik meg, hogy Isten nem csak a templomban, hanem a piacon és a kapukban is az igazságot várja övéitől. És ez a liturgikus Isten tisztelettel, amiben e pillanatban is éppen részt veszünk, azonos értékű, mert az életnek beszéde, az életnek Isten tisztelete. Hát így kell azt értenünk, hogy áradjon a törvényesség, mint a víz, és az igazság, mint a bővízi patak, és nem véletlenül követeli tőlünk ezt a próféta. Mit jelent ez a mindennapokban? Jelenti, testvérek, mindenek előtt az álnok élet mellőzését. A kiskapuk kihasználásának, a mások gyengéire építésnek, a hibáik fölrovásának, mindenfajta elkerülését. Miért? Azért, mert a környezetet nem csak műanyag palackokkal lehet szennyezni, de gyűlölködéssel és egymás megvetésével is. Ez a lelki környezet szennyezés. Élni abból, hogy mások vétettek. Hát persze, hogy vétettek, de amikor ez válik a fő és egyetlen témává, ott valami nagyon súlyosan elromlott. Amikor egy családban az lesz a vezérmotívummá, hogy ki miben marasztalható el közülünk, hogy csak hamar győzni fognak a lehúzó erők. Hát áradjon a törvényesség, mint a víz, és az igazság, mint a bővízi patak. Ez azt is jelenti, hogy magamat nem veszem ki a játékból. Vagyis nem teszek úgy, mintha én ott sem lennék, főleg akkor, ha közben következetesen mások vétkeivel foglalkozom, sőt esetleg éppen azokból élek. Ez talán az egyik leginkább észrevétlen, és éppen ezért nagyon is közkeletű megromlottságunk. Mérgezni a levegőt, mindig másokra panaszkodva, ítélve eleveneket és holtakat, magunkat közben persze makulátlannak fölmutatni, és bebizonyítani mindenkinek, hogy részünkről legfeljebb áldozatok vagyunk, és ami azt illeti, egészen vitán fölül állunk. Abból azonban, testvérek, hogy ez ennyire megszokott emberi viselkedés a prófétai igék szerint egyáltalán nem következhet az igazság eltagadása. És itt egy pillanatra meg kell állnunk, mert szokták szembeállítani az igazságot a szeretettel. Kijátsszák egymás ellen őket. Úgy hiszem, hogy a Szentírás egészét tekintetbe véve hamis dolog szembeállítani az igazságot a szeretettel, mert az egyik nincs meg a másik nélkül. A szeretet nélküli igazság az csak sért és sebez. A szeretettel képviselt igazság pedig mindig épít. Ez olyan lecke, vagy ha úgy tetszik, olyan tudomány, amit mindenkinek egész életében tanulnia kell. Az igazság nélküli szeretet viszont ugyanilyen rossz, valójában majom szeretet, ami csak elkényeztet és tulajdonképpen megront, ahelyett, hogy fölkészítene az életre. Milyen világos az ige ebben a tekintetben is. Kövessétek az igazságot szeretetben, mindenestől fogva növekedvén abban, aki a fej Krisztusban. Igen, ez a titka az összeegyeztetetlen dolgok összeegyeztetésének, növekedni Krisztusunkban. És megtapasztaljuk, mihelyt hozzá közelebb és közelebb kerülünk, úgy lesz egyre egyszerűbb ez a dolog, és amikor már tényleg mindent neki adunk át, akkor már teljesen magától értetődő is, hogy szeretet és igazság összeférnek egymással. A világ számára ez a két dolog soha nem egyeztethető. Aki azonban növekedik Krisztusban, ez a keresztény élet egyetlen nagy titka, annak ő maga segít ezeket a dolgokat nagyszerű mozaikká, sőt valóságos életté összerakni. Először a saját szívében, aztán pedig az emberek között is. Ha árad a törvényesség, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak, akkor következik az a nagyszerű gyümölcs is, hogy semmi dicsekedésünk nincs nekünk embereknek többé más, egyedül Isten kegyelme. Ennek a mostani sorozatnak a templom falain kívül is folyó istentisztelet a témája, amint hallottuk. Ilyen tekintetben azonban a falakon kívül is meg kell történjen újra és újra a csoda. Tudnélék a küszöb, a lelki küszöb átlépése. Amilyen nagyszerű érzés a templomba való belépés, amit még a padba való leülés előtt imádságban meg is szoktunk köszönni Istennek, hogy egyáltalán eljöhettünk, Úgy a jogszerűség sem tud áradni, mint a víz, és az igazság sem, mint a bővízi patak, amíg lélekben be nem léptünk megint egyszer újra a kegyelem világába. Ez egy belső, a szívünkbe történő küszöb átlépés. És ha ezt a lépést nem tesszük meg, ami nem több néha, mint megváltunk segítségül hívása, de úgy igazán szív szerint, akkor marad a profán világ, a maga szekularizált problémáival, kié a pénz, kié a befolyás, kinek érvényesül az akarata. De az igazság ilyen körülmények között legritkábban képes fölmerülni, nemhogy áradna, mint a bővízű patak. Nekünk nincs és nem is lehet más dicsekedésünk, amennyiben ez egyáltalán dicsekedés. Hogy mi éppen úgy bocsánatra szoruló bűnösök vagyunk, mint a többiek, mindenki más a világban, csak mi már tudunk a kegyelem csodájáról. Ámos próféta, ez a szigorú és ítéletes igehirdető egy nagyon nevezetes helyreállítást idéz föl a könyve végén, és pedig Dávid király életéből. Tudjuk, hogy Dávid ifjú királyként nagyon is jól indult, Isten választottja volt, aztán elkapta a hatalom, és azt hitte, hogy neki már mindent szabad. Elvette a leghűségesebb katonájának a feleségét, őt magát pedig álnok módon megölette. Mikor a fejére olvasta a próféta, amit tett, akkor őszintén összetört, bűnbánatot tartott, de mégis a saját házából jött el rá az ítélet, amit nem tudott elkerülni. Fia Absalom lázadt föl ellene, és elűzte a jeruzsálemi palotából, és az apja megalázására a palota teraszán állított sátrakban a nép szeme láttára ment be annak másodrangú feleségeihez. Nem véletlen tehát, hogy Ámosnál ezt olvassuk a kegyelem hirdetésekor, azon a napon fölállítom Dávid összedőlt sátorát. Kijavítom a réseit, helyreállítom a romjait, fölépítem, és olyan lesz, mint hajdan. Testvérek, ennél nagyobb evangéliumot nehéz elképzelni, amikor az összedőlt sátrat utóbb mégiscsak fölállítják. Táborozós időkből emlékezhet, aki valaha is vert föl már életébe valóságos sátrat, milyen érzés volt az, amikor nem sikerült a sátorverés, és este a sötétben egy óvatlan mozdulattól össze is omlott. Szét kellett szedni, összerakni újra, ahogy azt lehetett már a sötétben, de most már rendesen, pontosan, helyesen. Tudunk aztán olyan sátrakról is, pontosabban életekről, amiket nem az óvatlanság, és nem a diákos hozzá nem értés döntött össze, hanem már valódi szélvihar. Nem is rajtunk múlott, talán külső körülmények jöttek, de a sátor nem adott többé menedéket, összedőlt. És mindezekhez képest, mindezek semmiségek tulajdonképpen ahhoz képest, amit a nagy király Dávid kapott erkölcsi megaláztatásként a saját fiától, mert az ő sátra nagyon szégyenletesen dőlt össze. Amikor nincs értelmes magyarázat, amikor csak magánosság van, amikor földön fekszik valaki megaláztatottságában, vagy éppenséggel barlangokban rejtőzködik a többiek elől, mint Dávid, akkor megszólal, igen, akkor megszólal az ígéret, azon a napon fölállítom Dávid összedőlt sátorát. Kijavítom a réseit, helyreállítom a romjait, fölépítem, olyan lesz, mint hajdan. Testvérek, ezt kapja a hívő ember Krisztusban, ezt a nagy újraépítést. Megtépázta, ledöntötte sátradat, a saját óvatlanságot, hozzá nem értése, talán a vétkeid is. Meg a szélvihar is eljött, mert hát időnként az is el szokott jönni. Én kijavítom a réseit, helyreállítom a romjait, fölépítem, olyan lesz, mint hajdan. Egyetlen példát hadd hozzak, testvérek, a saját életemből. Az embernek 6 vagy 7 évtized alatt már jelentkezhet a lelkében a fáradtság, akár a fásultság, a rezignáció is. Hadd meséljem el, miként állította egyszer vissza bennem az életkedv örömét az örökkévaló. Történt pedig, hogy nagymama látogatóba ment az unokákhoz, és palacsintát vitt a számukra ajándékba. Ezt a szót persze még kimondani is csak boldog sikongatások között lehet 3-4 éves korban, hogy palacsinta. Mert benne rejlik a kakaó, a baraclekvár és a túró, mint lehetséges töltelékek, és azoknak minden boldogsága. Étkezés előtt persze imádkozni is szoktunk, és most az unokák mindenkit megelőzve gyorsan rákezdenek a jövel Jézus légy vendégünk imádságra, hogy jöjjön már az a palacsinta. Sőt, az egyik nagy buzgóságában, még az esti imádságba is belefog, én Istenem, jó Istenem. Mivel nagyon kicsi volt, még az ő esetében ez így hangzott, hogy én Iste, jó Iste, ámen. Ő így emlékezett erre az imádságra. Testvérek, kapunk az életünk Urától ilyenfajta jelzéseket is. Nem csak összedőlt sátor van. Még Ámos könyvében is ott találjuk a 9. rész 2. felét, a könyvnek a végét, aminek a legszebb mondataival hadd fejezzem majd be. Jólétről és működő gazdaságokról, szép és bőven termő kertekről olvasunk benne, mindjárt halljuk is majd. Ezek nekünk azonban már többről, a lelki háztartásunkról és a belső állapotainkról beszélnek. Csak éppen áradjon az a törvényesség, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Azaz, tegyünk le mások hibáztatásáról, mint életprogramról. Azaz, lépjük át a szent küszöböt, vagyis lépjünk be a kegyelem templomába, ha kell napjában, többször is. És végül vegyük észre Istenünknek még a derűs üzeneteit is, amikkel helyreállítja, ha úgy esett volna, még a ledőlt sátrainkat is. Néha akár a legkisebbek által. Akkor így szól tehát a szigorú Ámos könyvének utolsó néhány mondata. Idézem, eljön az idő, így szól az Úr, amikor nyomon követheti a szántót, az arató, a szőlőtaposó, a magvetőt. Must csurog a hegyekről, és ömlik a halmokról. Jóra fordítom népemnek, Izraelnek sorsát. Az elpusztult városokat fölépítik, és laknak bennük. Ültetnek szőlőket, és isszák azok borát, kerteket művelnek, és eszik azok gyümölcsét. Elültetem őket földjükbe, és többé nem tépi ki őket a földjükből senki, amelyet nekik adtam. Ezt mondja az Úr, a te Istened. Eddig az idézet. Mit tehetünk ezt, testvérek? Összesen ennyit. Így is legyen mindnyájunk életében. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, az ígéretet, hogy Te helyreállítod az elrontott életeket is. Légy áldott, hogy mindig újra és újra alkalmat készítesz arra, hogy belépjünk a kegyelem világába. Így imádkozunk most hozzád gyászoló testvéreink vigasztalásáért is. Te tudod, hogy milyen magasnak látjuk a Te világod küszöbét. Segíts hát bennünket, hogy ne rostokoljunk fölöslegesen a külső sötétségen. Add meg nekünk, hogy valóban képesek legyünk az igazság útján járni akkor is, amikor ehhez áldozatokat kell hoznunk, magunkat fékezni vagy éppenséggel megtagadni. Urunk Jézus, Te győztél minden gonosz erőn, bűnön, szenvedésen, halálon. Add meg szent lelked által, hogy mindenkor áradjon a mi életünkben is a törvényesség, mint a víz, és az igazság, mint a bővízi patak. Ámen. Ti pedig így imádkozzatok, Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.